Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Japánba látogatunk, kalózunk, Gerendi Zoltán lesz a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanács, adópartnere. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Igen, hát nagy tradíciók, erős gazdaság és jó sok vita. Ez van a Japánnal kapcsolatban a fejemben, de hát aztán majd árnyalod a képet, remélhetően.
Ezen bővítünk azért egy kicsit most. Tehát így a számokkal indítva, tehát az ország ez egy 126 milliós nemzet, durva 378 ezer négyzetkilométeren, ami gyakorlatban 6852 szigeten fekszik. Azt, hogy hol fekszik, azért az nagyjából gondolom a hallgatók sejtik, tehát Kínától keletre. Egy elég hosszú, mondjam, 3000 kilométeres oldalma is egészen Oroszországig fölnyúlik az északi része, ott szoktak is néha szigetek kapcsán viták lenni, és a különböző víz, tehát a tengeri zónák kapcsán. Tehát tényleg egy hatalmas ország, azt hiszem a legnagyobb olyan ország, amelyik szigeteken van. A története nagyon, nagyon érdekes, régi története van, tehát itt az ősidők óta lakott terület. A 12. századtól a 19. századig, 1868-ig a sokak által ismert szamurájok, sógunok irányították ezt az országot, ezek valójában hadurak voltak, és egy feudális rendszert testesítettek meg. Volt uralkodójuk, de az uralkodó az igazából ilyen vallási funkcióban volt, és azért a gyakorlati katonai erőt ezek a sógunok, az urak vezették. Ezeknek az uralma 1868-ban szűnt meg. Valójában kóstolgatták Japánt a felfedezők végig, tehát, de Japán zárt volt, tehát nem nagyon engedték be őket. Majd az amerikaiak léptek ebbe egy nagyot 1854-ben, amikor, ez már azt megelőzően is, amikor felvonultak a flottáikkal a kikötőik elé, Japán fontosabb kikötői elé, és közölték, hogyha nem engedik be őket, vagy ha nincs megállapodás, akkor ők hadi erővel fognak belépni a területre. És ez meggyőzte a japánokat, mert talán emlékeztek meg, van ez az utolsó Samurai című film. Ők azért már elég komoly technológiákkal rendelkeztek a hadászat terén, a japánok még mindig ennél a szamuráj technológiákat a kardokkal voltak, tehát ugye az esélyegyenlőség nem állt fönn. Tehát Japán megkötötte ezt a Kanagawa egyezményt az USA-val 1854-ben, amely gyakorlatilag az USA-nak megnyitotta ezt a piacot. De valójában majdnem azt lehet mondani egyedül nekik, mert se a hollandok, se a portugálok, se a franciák, senki nem tudott az országba érdemel bekapcsolódni, és egyébként a kereskedelemre is csak bizonyos kikötőket jelöltek ki. Tehát nagyon, nagyon, nagyon zártan kezelték még az amerikaiakat is. Az amerikai erőfölény már a 19. században is a japánoknak ezt a fajta nyitást kötelezővé tette. Na most ezt követően 1868-ban egy ilyen mei restaurációban megdöntötték ezt a fajta feudális rendet, tehát átalakították, és egy sokkal erősebb császárságot vezettek vissza, amelyik azonban már nem feudális alapokon nyugodott, és talán erről szólt a film, az utolsó szamuráj, amikor a végén el is esik a szamuráj, és az ország elindul az iparosodás útján. És hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy innentől számítjuk a mai modern Japánt. Ahogy ez a Japán elkezdett erősödni, rögtön a háborúk elindultak, 1894-ben az első kínai háborút lenyomták, utána 10 évre rá egy Oroszországgal szembeni háborút vívtak meg, ezeket mind sikeresen, aztán 31-ben bevonultak Mandzsúriába, 37 és 45 között a második kínai háborút lenyomták, tehát gyakorlatilag onnantól kezdve ez egy permanens háborúzás volt, a térségben, és Japán egy nagyon erős pozíciót tudott elérni. Érdekes módon az első világháborút a szövetségesek oldalán harcolták végig, aminek nagyjából az volt az oka, hogy német gyarmatokat is meghódítottak a Távol-Keleten, tehát ezzel nem nagyon vívták ki a németek barátságát, míg a második világháborúban már a németek szövetségeseként léptek be, de ennek egy oka volt, mert 36-ban aláírtak egy kominterv egyezményt a kommunisták ellen. Tehát itt azért a Leninnek a megjelenése a történelem térképén Japánban is felkiáltó jeleket hagyott maga után, és ezért csatlakoztak ők a németekhez. Hát nem nagyon, igazából a kommunista ellenesség hozta őket egy platformra, és a második világháború után a gyakorlatilag ez a fajta császárság, ez nagyjából meg is bukott. Tehát a császárnak ezt a fajta erejét, ezt nagyságrendileg visszavették, és a császárság egy ilyen formális intézményé zsugorodott, nagyon jelentős vagyon elkobzással, mert a császári vagyonból fizették, amennyire én olvastam, a kártérítéseknek, jóvátételeknek egy jelentős hányadát. Tehát ma a császári család vagyonát 40 és 100 millió dollár közé sorolják, ami nyilván töredéke a korábbi időszakban, ahol rengeteg földjük volt, meg rengeteg olyan vagyonuk volt, amit el kellett adniuk ahhoz, hogy a kártalanítást meg tudják tenni. De most innentől kezdve indult el az a japán gazdasági csoda, aminek az első lökéspontja egyébként pont a szerencséjükre a koreai háború volt, mert amíg a második világháború vége után egy stagnálás volt, viszont ahogy összeugrott Észak-Korea és Dél-Korea, onnantól kezdve ők az amerikai központi beszállítójává váltak, és a japán nehézipart azonnal föl kellett állítani, hogy ne az USA-ból kelljen oda fegyvereket vinni, és alapanyagokat, illetve hadászati anyagokat, és így gyakorlatilag 52-ben a San Francisco-i békével megállapodtak, az amerikaiakkal, és innentől kezdve újból partnerként dolgoztak együtt, és ők látták el a dél-koreai csapatokat is, tehát az amerikai csapatokat. Na most a földrajz egyébként még az országnak egy pár szót, mert belemegyünk a gazdaságba, és ami Japán ma ismert és elismerté teszi. Az ország nagyon kedvezőtlen földrajzi adottságokkal rendelkezik, mert nem csak arról beszélünk, hogy 6800 szigettől beszélünk, hanem 108 aktív vulkánuk van, amiből 2011-ig tudjuk Fukushima és a akvizi földmozgások azokat azért elég komoly katasztrófát okoztak. A terület 73%-a erdő, maximum 12%-a termőföld, tehát ebből ki lehet nagyjából számolni, hogy milyen kis területen élnek, és azért a föld legnépesebben lakott országa. Tehát, hogyha így megnézzük, egy 380 ezer négyzetkilométeres ország, amelynek 70%-a nem lakható, akkor majdnem egy Magyarország mértékű, vagy Magyarország nagyságú területre jutunk összlakhatóság szempontjából, most levonva bele a termőföldeket is, csak ez még kevesebb lenne, és ezen lakik gyakorlatilag hát ugye 126 millió ember. Így a Tokió és környéke az gyakorlatilag a föld legnépesebb területe, közel azt hiszem 38 millió lakossal, tehát elképesztő nagy. Egyébként visszatérve a földrajzra, hegyekben sincs hiány, a legmagasabb hegyük a Fuji, ugye az 3700 méter fölött van, de 23000 méternél magasabb csúcsuk van, és nem tudom hány, 2500-2000, szóval földrajzilag egyébként egy gyönyörű táj, de a lakhatóság szempontjából elég cudar. Ásványi kincsei mindig is voltak, vannak, a vas és a szén az meghatározó, ugye ezek a japán kardoknak az alapja a jó acél, ez itt kezdettől fogva megvolt, de egyébként a színes fémeik is megvannak, és a nemes fémeik, tehát réz, a színes fémek közül mangán, aranyezüst is volt rendesen, tehát úgy néz ki, hogy itt minden adva volt ahhoz, hogy Japán el tudjon indulni az iparosodás útján, és ezt nagyon-nagyon gyorsan megtették. Amiük nincsen egyébként igazából, az olaj, az valami pici van, de azt döntően behozzák, és ma már szénből is importálniuk kell, mert egyébként a bányáik a pont a szállítás és egy csomó minden miatt nagyon komplikáltan üzemeltethetők. Na most a japán gazdasági csoda az, ami valójában szerintem a legérdekesebb ennek az országnak a kapcsán így az adórendszer előtt, ami ezzel a háborús történettel nagyjából érthetővé is válik, hogy hogyan tudott ez az ország a nehézipar oldaláról elindulni. De azt tudni kell, hogy Japán nem magától, tehát egy nagyon összefogott szervezett módszerrel jutott el arra a nagyságrendre, ami alapján ők egyébként már a 80-as években a világ egyik vezető gazdasági hatalmává váltak, és egyébként érdekes módon ők az első között, tehát illetve a mostani kínai-amerikai vámvitát, azt a 80-as években a japánokkal megvívták. Tehát ma a cikkeket lehet olvasni arról, hogy mik a tanulságok a 80-as évek japán-amerikai hát ilyen kereskedelmi háborújából, amit ma a kínaiakkal szemben alkalmazni kell. Tehát a lényeg röviden annyi, hogy a japánok is egy olyan külkereskedelmi hát deficitet halmoztak fel USA oldalról nézve, amiben az USA bele kellett, hogy avatkozzon. Ők azt mondják, hogy ha a GDP-üknek a kétharmadát egy nemzet vagy régió eléri, akkor az USA arra különösen odafigyel, ezt a Japán elérte. Már ezért visszacsúszott az intézkedéseknek köszönhetően, de a lényeg az, hogy a japánokat is vámokkal és különböző hát szorításokkal vissza, tehát a japán kereskedelmi hiányt azt lecsökkentették. Na most ez Japánnak könnyen ment, mert Japán ebben az időszakban is együttműködő, tehát partnere volt az USA-nak, tehát nem egy ellenségesebb vagy egy egészen más felállás, mint például Kína. Ezért sokkal kérdője, hogy mondjuk Kínára érvényes lehet-e ez a fajta meghatás, de egy biztos, hogy Japánnak a visszaesésében vagy a stagnálásában az amerikai kereskedelmi háború nagyon komoly szerepet jelentett. Most ami ebben külön érdekes, hogy a japánok erre úgy válaszoltak, hogyha nektek nem jó az a termék Japánból, akkor gyakorlatilag mi kivisszük azt máshova, és beszéltünk ugye a négy tigrisnek, most vagyunk a távol-keleti túránk utolsó állomásánál, és Japán gyakorlatilag ezzel elindította valószínűleg az USA akaratán vagy gondolatán kívül a négy tigrisnek a fejlődését, mert mindaz, amit Japánból nem fogadtak be, befogadták Koreából, tehát magyarán meg is Kínából is egyébként, és azért a japánok azokat a tevékenységet kiexportálták, kihelyezték a távol-kelet többi országába, és így egy baromi erős tőkeexportőré váltak. Tehát így indították el gyakorlatilag a 80-as években, most egybeesve a kínai nyitással is, ezt a fajta hullámot, hogyha a japán termék nem lesz jó, akkor nyilván jó lesz majd a koreai, vagy a hongkongi, meg a tájvani, és így tovább. És gyakorlatban felfuttatták ezt a régiót, viszont így a saját kereskedelmi többletüket le kellett, hogy faragják. Ezt egyébként, ezt az elvet, amit ők gazdaságilag követtek, azt ők a Flying Geese paradigmának hívják, ez az FGP, ami a 60-as években lett egy publikált anyag, de már a 30-asban is létezett, ahol ők kimondják azt, hogy ezt egy ilyen a Kaname Akamatsu nevű közgazdászú fogalmazta meg legnépszerűbben a 60-as években. Ez a repülő vadlibáknak az elve, hogy Japán az előmenő liba, tehát az, aki gyakorlatilag a távol-keleti fejlődést ilyen szempontból diktálja és irányítja, és ezt a szerepét Japán a mai napig egyébként be is tölti. Tehát most így nem belevem be ezeknek az évtizedeknek a fejlődésébe, tehát egy nagyon koncentrált fejlődés volt, államilag nagyon komolyan odaálltak mögé, nagyon erősen protekcionisták voltak, tehát Japánban nagyon nehéz volt bevinni dolgokat, viszont nagyon komolyan finanszírozták a saját vállalkozásokat, legyen az nehézipar, elektronika és így tovább. Tehát gyakorlatilag Japánról azt lehet mondani, hogy a legszebb időszakuk az a 80-as évekig nyúlott, majd utána ők több szerencsétlen tényező játszódott egybe gyakorlatilag a dollárkamatok emelése miatt egy árfolyam háború is beindult, de a lényeg az volt, hogy Japánnak át kellett értékelnie devizát, és így a szépen a japán gazdaság lelassult. De azt mondják, hogy ebben egyébként az ő központi adminisztrációk nagyon komoly szerepet látott, tehát ez nem egy spontán fejlődés volt Japán részről, hanem ez egy államilag is egy nagyon koordinált növekedés volt, amelyik lehetővé tette, hogy a húzóiparágak, tehát azok a nagy nevek, amiket ma ismerünk, beleértve a gyakorlatilag az acélgyártástól az autóipari, hát ugye a Toyota a világ legnagyobb autógyártója már, de Japán top 10-es listája is nagyon-nagyon komolyan erős. A lényeg viszont röviden annyi, hogy ez a fajta pozíciója Japánnak végig megmaradt, végig nagyon erős volt, és az a fajta infrastruktúra, amit az állam mögé kellett rakjon, azt mögé is rakta. Na most én nem mennék abba bele, hogy milyen japán iparágak vannak, azt pontosan látjuk, hogy ez az ország, ez az egyik legmagasabb infrastruktúrát építette ki vasúthálózatba, a világ egyik legnagyobb hadseregét és legerősebb hadseregét tartja fönn, tehát Japán nem azért félig ma is, mert olyan erősek lelki oldalról, hanem egyszerűen olyan hadászati eszközeik vannak, ezzel az iparra építve, amelyik ma is talán a világ élvonalába tartoznak. A legnagyobb, tehát nagyon komoly központi kutatásokat és támogatások vannak a központi kutatásokban, a robotizációra, hát nem is tudom, hogy hány éve jelentek meg a japán robotok már, talán a Szigetországban a legmagasabb a robotok alkalmazása, a szórakoztató elektronikától kezdve a híradástechnikán át a japán gyártók mindig is elő voltak, tehát azt lehet mondani, hogy Japánnak ez az irányultság, ez egy nagyon erős központi és kormányzatilag irányított szerep volt, és annak ére, hogy most ugye nekik azért voltak elvesztegetett évtizedeik, és itt tovább, tehát úgy néz ki, hogy ez a jólétük és a lakosságuk is egyébként stagnál, tehát úgy néz ki, hogy ők ennél a 120-nál megállnak. Én úgy látom, hogy Kínához képest azért ők egyáltalán állnak rosszul, mert az ő egyfőre jutott GDP-ük mindig a háromszoros, és ugye Japán a világ negyedik legnagyobb gazdasága, Kína meg most már a második, vagy talán az első, de gyakorlatban azt kell mondani, hogy Japán nagyon-nagyon komolyan lépést tart. Tehát ez a liba konfiguráció, most lehet, hogy Kínával egy kicsi gellert kap, és Kínát lehet, hogy ők sose értették így bele, de dimenzionálisan Kína szépen fejlődik. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége annak, hogy hogyan fogja ez a kereskedelmi háború lezajlani, de egy biztos, hogy Japán, mint rendszer, egy nagyon zárt rendszer, ami egyébként társadalmi is nagyon homogén, tehát azt kell tudni, hogy a japánoknak a 93%-a az, sőt nem, 98,5%-a Japán. Tehát a Japánban élő emberek 98,5%-a Japán, és ebből a 98,5%-ból, tehát 1,5%, aki úgymond idegen, ami elég erős ilyen nemzeti alap. Másik oldalról meg 90% a városlakó, tehát ez egy elképesztő, hogy milyen módon változott meg ez a társadalom. Na most az adórendszer, amire kiukadunk, az erre épül. Tehát ezt kell, hogy kiszolgálja, és nem egy olcsó hely Japán, tehát nem csak az árait tekintve.
Nem, mert a hallgató írja, képzeld el, egy haverom él ott, házat építenek, kinézett magának egy 60 négyzetméteres telket, a telek ebben az esetben azt gondolom idézőjelbe kell tennünk, igen. Tokióban, amit 100 millió forintra taksálnak.
Hát ez adódik az ország igen, területi
igen.
Viszonyaiból.
Kevés a hely, igen.
Jövedelmi viszonyaiból. Tehát az egyfőre jutott GDP-jük az 40 ezer dollár, tehát itt azért akárhogy nézzük, a jövedelmek vannak, keletkeznek. Úgyhogy a japán ingatlanfejlesztők egyébként sokáig vezették a világ élistát, és Tokió a legdrágább hely volt. Tehát ma nem tudom, hogy ez hogy áll, nyilván a gazdasági paritásokkal ez összefügg, de a jövedelmek is egyébként adóztat vannak. Tehát az egészségügyi rendszerük, tehát a japán gazdaságnak egy csomó olyan vonása van, tehát az a egy munkahely egy életen át, egy csomó olyan társadalmi alapelv megjelenik, aminek nincsen is az állam, sokkal gondoskodóbb, mint azt mi gondolnánk. Tehát láttuk ugye az infrastruktúrát, de az egészségügy is ingyenes náluk, benne van, amit ők fizetnek, az oktatás szintúgy. Tehát egy nagyon komoly jólétet biztosít ez az állam, és ehhez adóbevételek kellenek. Most ebnek a főelemei az úgynevezett, nekik nincsen áfájuk, hanem egy ehhez hasonló fogyasztási adójuk van, de ez is 8%. Tehát ez nem egy veszedelmes mérték. Ezt egyébként meg is bontják egy 6,3 rész az az állami, és 1,7 a helyi, tehát itt azért a helyi adózásnak a szerepe, azt fogjuk látni, megjelenik. A társasági adójuk az 23,2%, rengeteg kedvezmény van benne.
Az nem kevés, úgyhogy rájuk is fér a kedvezmény, gondolom.
Így van, de hát ők ebben a térségben, nekik nagyon erős alapjaik vannak, így van, és ez is ketté bomlik, mert itt azért van még emellett egy 4,4%-os helyi társasági adó, amit ők átmeneti válságintézkedésként vezettek be, egyszerűen azért, mert Japán gyakorlatilag eladósodott. Tehát Japán a GDP-hez képest azt hiszem 270% körüli adósságállománnyal megy, ami egyébként világviszonylatban nem olyan nagyon nagy, mert a világ 10 legnagyobb adósai között ők csak a hetediket. Tehát az USA a legnagyobb adós, az gyakorlatilag a második Anglia, a harmadik Franciaország, aztán Németország, aztán Hollandia, Luxemburg és Japán. Tehát gyakorlatilag Japán adósságét most annyi nulla van, hogy nem merem kimondani, hogy ez hány billió vagy trillió, de a lényeg az, hogy a arányaiba lássuk, ötöde sincs az USA adósságának a japán államadóság, és hát egy picivel több, mint a fele a németekénél. Tehát összességében ez az ország ilyen szempontból költségvetésileg is nyomás alatt áll, de ezekkel az adókkal ezt nagyjából tudja, és az SZIA-juk az viszont szerintem eléggé sokkoló, mert az 45%.
Az igen, de egy kulcsos.
Nem egy kulcsos.
Megnyugodtan, mindenki 45%-ot odaad a pénzéből.
Nem, 5%-ról, de azért a progressziójuk elég elnyújtott, mert most itt, ahogy én látom, most nem néztem árfolyamot, de 18 millió ilyen és 40 millió ilyen között van 40%-os kulcs, és 40 millió évi 40 millió ilyen fölött van 45%-os kulcs. Szóval ezt lehetne elmondani, mindenképpen ez egy nagyon-nagyon érdekes ország. Még a mezőgazdaságára annyit én nagyon meglepődtem rajta, hogy ugye pici az ország, is azért nyilván a művelhető föld is nagyon kicsi, ahogy beszéltük, viszont halászatban a világ halászatának a 15%-át, tehát gyakorlatilag majdnem, hát ugye így nézzük, majdnem az egy hetedét, vagy több mint egy hetedét a japán halásszal.
Hát kell a sushihoz.
Kell, de tonhal, és most megint ugye az érdekes, ami a környezet és az állatvédőket, a bálna.
Ja, igen, tehát minden évben botrány van a japán bálna vadászok miatt, igen.
De és például olyan nehézipar, mert Japán rengeteg hajót kell, hogy gyártson, tehát a világ egyik legnagyobb halászhajó flottáját üzemeltetik, tehát hatalmas, tehát itt én azt látom, hogy ahogy láttuk, hogy Dél-Korea gyártja a legnagyobb hajókat, a másőt a világ nagy hajó, tehát a tengeri hajógyártásának 50%-át Dél-Korea adja. Azért a japánokat se kell félteni, azt nem mondom, hogy náluk van még a 40%, de nagyon komoly hajógyártás kell, hogy itt is legyen, ha ekkora flottákat építenek.
Igen, hát kerek volt, köszönjük szépen
nagyon
az információkat, és akkor jó munkát kívánunk a hétre, köszönjük, jövő héten folyt köv.
Így van.
Köszi, szia! Na, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével látogattunk el Japánba.
És látogasson, aki tud egyébként, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes.
Már
és
voltál?
Izgalmas. Igen. Én még tízszer annyi ideig tudnék mesélni a tapasztalataimról, meg amilyen belülről így az ország, már belülről, hát egy turistaként megnézve, pedig Zoli se beszélt keveset, tehát ez, na, fantasztikus, nagyon izgalmasan érdekes hely. Na de megyünk tovább most.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.